Vojnics András utazása rejtelmes keret Afrikában című könyvének 34. részét Szívós Győző olvasta fel. Ezzel már az erdőfohásza véget ért. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta volt. Rajtuk kívül még a technikai munkatárs Fehér József nevében is búcsúzom. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fontos, hogy az iskolák és a templomok az egyházi vezetőkkel együtt megmutassák, mi az igaz és mi a hamis, mi a felesleges, amit ki kell dobni az életünkből, ami figyelmet sem érdemel, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A megújult középkori katolikus templom megáldása alkalmából rendezett csütörtöki ünnepségen Apcon. Soltész Miklós köszöntőjében hangsúlyozta, ezért van értelme a 21. században is felújítani templomokat és támogatni egyházi iskolákat. Nap mint nap kapunk hívásokat, amelyek között van értékes, szép és fontos, ám akadnak hamisak, csalók is, amelyekkel be akarják csapni, meg akarják vezetni az embereket. Sokszor nehéz felismerni, mi az igaz és a hamis, mint ahogyan azt is nehéz megítélni, hogy a hamis mikor válik mégis a javunkra, emelte ki Soltész Miklós. Európai örökségdíjjal tüntették ki a kolozsvári Szent Mihály templomot, a rangos elismeréssel a római katolikus istenháza helyreállítását díjazták. Erősítette meg az MT-nek László Attila, kolozs-dobokai főesperes plébános. Az Európai Műemlékvédelmi Szakterület legrangosabb elismerésének idei díjazottjait csütörtökön ismertették. A Kolozsvár főterén álló templom a helyreállításáért kapta meg a díjat, melyet Bukarestben adnak át majd ősszel. László Attila főesperes plébános az MT-nek elmondta, a rangos elismerés nagy öröm az egyházközség számára, és a felújításban sok ember munkája, szakmai tudása, emberi hozzáállása van benne. Bár a díj hozzáad, a Szent Mihály templom nem ettől lesz több. De örülünk, hogy még inkább ráirányítja a világ szemét arra, hogy Isten munkatársaként mikre képes az ember, hívta fel a figyelmet László Attila. A magyar középiskolákban olyan tudást adnak át az oktatók, olyan kreativitást támogatnak, amely dicséretre méltó, emelte ki Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár, a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntőjének megnyitóján, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a verseny döntőjébe került diákok projektjeivel kapcsolatban megjegyezte, olyan szintű ötletek valósultak meg, amelyek talán nem is középiskolás szintűek. A szombati békemenet legfontosabb célja világossá tenni, hogy most már tényleg a háború és a béke között egyensúlyozunk, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor kiemelte, a legfontosabb, hogy noha sokan állítják, különösen Nyugat-Európában és az általuk fizetett baloldalon, hogy nincs közvetlen háborús veszély, ki kell mondani, hogy igenis van. A háborús veszélyről pedig azok tudnak nyilatkozni, akik a leginkább fenyegetve érzik magukat, vagyis az emberek, a nép. A második dolog, amit világossá kell tennünk, hogy a magyarokban erős a békevágy, és mi nem hisszük azt, hogy Európa kibírna még egy háborút, fogalmazott Orbán Viktor. A békemenetről szólva elmondta, a menet legfontosabb célja világossá tenni, hogy most már tényleg a háború és a béke között egyensúlyozunk. A miniszterelnök a sorkatonasság kapcsán elmondta, annak visszavezetése minden nemzet saját ügye. Ezt nem egy egységes, birodalmi, brüsszeli Európai Uniós hadseregben kellene megtenni, mert akkor más döntene a magyarok véréről, és ez elfogadhatatlan. Azt is aláhúzta, Magyarországon nincs napirenden a sorkatonasság visszavezetése, de napirenden van rengeteg katonai tanulmány, képzés, honvédelmi ismeretek bevezetése a középiskolákban. Hatalmas csata várható a NATO tanácskozásán, ugyanis az Észak-Atlanti Szövetség bele kívánja préselni Magyarországot is az Ukrajna támogatására szolgáló világháborús veszéllyel járó misszióba, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nagy Kátán. A tárcavezető a városban tartott csütörtöki kampányesemény előtt arról számolt be, hogy a hétfői Európai Uniós tanácskozásból kiindulva óriási csatára készül a NATO mai informális külügyminiszteri ülésén. Aláhúzta, az Észak-Atlanti Szövetség növelni kezdte koordináló szerepét a fegyverszállítások és az ukrán katonák kiképzésének terén, és ez a NATO-t minden eddiginél közelebb viszi a háborúhoz. Ez világháborús kockázattal jár, ezért Magyarország ellenzi ennek létrehozását. Végül a szombati időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett általában több órás napsütés is várható. Több helyen kell még záporra és zivatarra számítani. Helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Délkeleten akár 30 fokot is mérhetünk. Híreinket hallották.
És a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit 2024. május 31-én a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Karkus István nevében is a felelős szerkesztő Papp Péter. Mai közéletünkben a 10. szamárháti pásztorételfőző versenyen veszünk részt Kesznyéten határában. Elsőként Bodnár Mihályt, a Tiszatáj közalapítvány titkárát hallják.
Több mint 10 éve tartjuk, de a Covid miatt volt kihagyás, tehát így a 10.
Gyereknap van, vagyis legalábbis a környéken mindenütt rendezvények sorozata van. Itt is azért a szokottak nagyjából eljöttek, ugye, akik szoktak.
Kicsit kevesebben vagyunk, mint máskor. De igen, egy kicsit elszámítottuk magukat, amikor hónapokkal ezelőtt összeállítottuk a rendezvénynaptárat, végigböngésztük a környezettelepülések rendezvényeit, csak azzal nem számoltunk, hogy amikor kitűztük ezt a napot, hogy később mások is erre a napra tették, és így a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is sok más rendezvényel egy időben tartjuk, de ennek ellenére az látszik, hogy gyerekes családok, olyanok, akik kötődnek a helyhez, vagy a pásztorkodáshoz, a pásztor élethez, azért tiszteletüket tették, jókat főztek, és úgy látom, jól is érzik magukat.
Ugye a rendezvények halmaza most furcsa módon nagyon sok. A két év Covid időszak, mintha most szabadulna fel ugye a Gödöllőn, amikor találkoztunk előtte is, volt Gödöllőn nagy rendezvény, és tulajdonképpen, minthogyha ez a nyár annak ellenére, hogy esik néha-néha az eső, ami kell, olyan sűrű lett, hogy mindenki rendezvényen van. Felszabadultak az emberek, úgy lehet gondolni?
Hát igen, tehát azt látom, hogy tehát főleg akiket itt látok, tehát akik a pásztahagyomány miatt jönnek, ők ennek a szellemisége miatt jönnek. Ja, meg a szürke marha borjújér, ami a első díme. Lehet, hogy sok rendezvény van. Nem annyira vagyok tájékozott, hogy másod egy-egy ilyen főzőversenyen mi a fődíj, de azt hiszem, hogy visszük a pálmát a szürke marha borjúval annak az értékével, mert azért az nem kicsi érték. A másik gond az, hogy viszont emiatt sokan azért nem mennek benevezni a főzés, hogy jó, hogy megnyertük, de akkor utána hol tartjuk? Bár vállaltunk már béltartást a nyertesnek, tehát ez is egy megoldható probléma. De a kisgyerekes családoknál azt érzem, tehát ahol pici gyerek van, az azt jelenti, hogy és tényleg Covid után születettek itt, akik itt a udvaron rohangálnak, hogy felszabadultabbak az emberek, és bíznak a jövőbe.
Most nektek jót tesz ez a lehullott csapadék mennyiség, mert látom, a fű az szép magas.
Csalóka, generatív hajtás, az szép magas, és már hozza a magot. Május utolsó hetében, tehát egy 2-3 héttel még mindig előrébb jár a természet, viszont ahogy a pásztorok, ha már pásztorételfőző fesztivál szokták mondani, nincsen alja a gyepnek, tehát hamar a hősok és a vízhiány okozta sok miatt a szaporodása, a túlérése törekszik, a nemzedékeken keresztül túlérése törekszik a természet, tehát maxárat hozott. Ugyanakkor, ami szénába, a legelőfűbe érték lenne a levele, az sokkal kevesebb van a hőeknek. Tehát én úgy látom, hogy a harmada, hát jobb helyeken fele lehet a várható fű és szénahozam egy-egy hektáron, mint ami mondjuk tavaly volt.
Hát nem értek hozzá, ez mutatja, mert hát akkor nem dicsértem volna meg szegény füvet, de tulajdonképpen azért nektek ezzel nem volt problémátok eddig. Egyébként az állatoknak jó tavaszuk volt, vagy már lassan nyár? Tudtak legelni? Vagy ők se?
Tudod, én hagyományosan április 28, április 24, tehát Szent György nap után, azért mondtam 28-at, mert ide is ilyen 28 május első napjai között kezdtünk el legeltetni, fokozatosan szoktatva a zöld fűhöz a jószágot, tehát legelni tudnak, de jellemző különbség, hogy tavaly, amikor új bika került a csapatba, és jól keményen összeverekedtek, meg próbálta beállítani a helyét a rangsorba, akkor komoly gondok okozott, mert éppen fotógép is nálam volt. A fotózásnál, hogy alig látszott ki a verekedő bikák feje a fűből, pontosabban a fű takarta a verekedő bikák fejét, a szalvókhegyen látszott ki. Hát idén viszont valami hihetetlen szépségű volt itt a puszta, rengeteg réti margit virág, tehát mint a hóesés lett volna, hóesés után lettünk volna a gyönyörű fehér mezőben, legelésztek a marhák, és bizony még a szutykok is, az orruk hegye is látszott a legelés közben, tehát teljesen más a fűhozam.
Azért csodálatos a természet, minden évben más-más szépségét lehet nektek itt úgy meglátni, de hát ti közalapítvány vagytok, beszéltünk is róla, nektek a fő cél a természetnek abban az állapotban való fenntartása, hogy az itt lévő értékek megmaradjanak. De azok megmaradnak, megmaradtak így is, hogy eddig szárazság volt, most pedig azért a csapadék hozza felfelé őket.
Itt azért egy nagy szerencsénk van, és köszönhető ez a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak is, hogy most már 25 éve van annak, hogy a terület fő belvíz lecsapoló csatornáján, az Inérháti főcsatornán két darab olyan fenék küszöböt, zsiripet épített, aminek segítségével a vizes élőhelyek, a vetlendeknek, tehát a vizes füves élőhelyeknek egy jelentős részén sikerül vagy a vizet megtartani egy ideig, ami igen hasznos, vagy pedig a talajvízszintet, pontosan nem vagy pedig, hanem és a talajvízszintet stabilizálni, tehát a korábbi több méteres talajvízszint ingadozást sikerült csökkenteni, és ez azt jelenti, hogy most, ahogy járkáltam, tehát itt azért még szép zöld a fű, ugyanakkor a Hortobágyon járván azt láttam, hogy ott már minden ilyen csúnyasága szürke, tehát már kiégett a fű. Ez köszönhető a jó vízellátásnak, más talajtípus, de általában elmondhat, hogy itt a Tisza sajó a vizek közelsége miatt jobb a mező, bár, mint az előbb mondtam, nem igazán olyan, mint tavaly volt.
Tehát akkor ti jó helyzetben vagytok, semmi gond, szépen úgyis fáj a lábad, egy kicsit hátradőlsz, nem is kell csinálni semmit, ugye? Hogy azért gondolkodni kell néha-néha?
Hát tegnap előtt voltam egy agrárfórumon, Ott azt mondta az előadó, a semmi gond az úgy néz ki, hogy az uniós csatlakozásunkkor a gond az a időjárás meg a zsivány felvásárlók által okozott volt leginkább. Most ehhez a két nem elhanyagolható faktorhoz az uniós bürokrácia is csatlakozott, tehát gyakorlatilag a normál menetű gazdálkodást úgy jól leadminisztrálni, hogy ez támogatással járjon és ne szankcióval, hát ez elég komoly bűvészmutatvány, és igen komoly odafigyelést igényel, hogy mindig minden papír, jelentés, kimutatása helyén legyen, és ez akár fúj, akár gyönyörű idő van, akár jó évjárat, akár nem, ez az előadó szerint most már így lesz, sőt, várhatjuk, hogy még rosszabb is, tehát a uborka görbületnél mi mondjuk nem tartunk, mert nem termesztünk uborkát, de minden másba, tehát akár a legeltetésnél vannak olyan merev szabályok, amelyek az én meglátásom szerint nagyon nehezen illeszthetők a természet nem merev, hanem rugalmas változásához, hiszen, ahogy az előbb mondtad, nincs egyforma év, tehát, és erre ráhúzni sablonokat, dátumokat, jelentési kötelezettségeket nagyon nehéz, akkor, hogyha a főcélt nézzük, ami nálunk a főcél, a hagyományos paraszti gazdálkodás alapvetését megőrizve a táj fenntartása, karbantartása. Ez elég komoly és sok nyüggel járó és sok gondolkodásra járó ténykedés.
Egyébként érezhető, látható azért, hogy dolgoztatok, jó munkát végeztetek. Milyen lenne ez a táj nélkületek? Hogy néz neki? Lekaszált minden?
A mai napon éppen meglátogatta a rendezvényt a helyben gazdálkodó termelőszövetkezet volt agronómusa, és beszélgettünk. Tehát amíg a szövetkezet gazdálkodott, sok mindennel próbálkoztak, de úgymond gazdája volt a területnek. Amivel a szövetkezet nem bírt, az ment a háztáji gazdáknak. Ők hét nappal át éve igyekeztek kicsi pénzt keresni, és ekközben korban tartották a tájat. Na, amikor a rendszerváltás környékén elkezdődtek a gazdasági nehézségek, és egyre kevesebb figyelmet fordítottak ezekre a rossz termőképességű területekre, akkor ahogy a gazdálkodók, a helyi emberek mondják, elvadultak a területek. Mit jelent ez az elvadulás? Tehát gyakorlatilag a nem kívánatos, adventív, a gyalogakác, a nem adventív, de termőhelyi idegen, rekettyefűz bozót lepte be a területet, aminek csak a vaddisznók meg némelyik vadász örült. Egyébként pedig a táj azt a képét, ami évszázadokat kialakult és védett növényekkel, állatokkal, bármelyik fajcsoportból volt gazdag, az elkezdett szegényedni, és nekünk az elmúlt 20-25 év eredménye, és ezt pont valamelyik nap egy pályázat előkészítés során nézegettük, hogy régebbi légi fotókon mekkora területek voltak rekettyefűz, vagy gyalog akár bozottal fedve, és most látszott, hogy akkor itt Pompás Kosbor, itt Kornistánics, itt Réti Szalagmező, itt Tiszapalti Margit virágtömegek, vagy tavaly milliósra lehetett becsülni a uniós jelölőfaj, a kisfészkehaszatnak a egyedszámát. Tehát nálunk ezek az eredmények, csak visszatérve erre a fórumra, az agrárfórum volt egyébként, ahol hallottam, engem az zavart, hogy igazából vannak ilyen tájak, mint ez is, és az itt előállított termelési értéket azt ugyan lehetne forintosítani, hiszen van természetvédelmi értéke a védett növénynek, a védett madárnak, védett ízelt lábúnak, de még sincs egy olyan rendszer, ami ezt megnevezné. Tehát tulajdonképpen, ha egy gazdálkodói szemlélettel nézi valaki, akkor ezek veszteséget termelnek, hú, de szörnyű, itt valamit kéne csinálni, éppen még a Tiszát nem akarják elterelni, vagy hasonló természet átalakító ténykedés, de régebben olyanról is hallottam, hogy a bodog zugból az iszapot lehozni, de hogy termékeny legyen a föld. Tehát vannak ötletek, de egy a lényeg, hogy jelenleg társadalmi szinten azt az értéket, ami egyébként akár forintosítható is lenne viszonylag egyszerűen, természeti értékletár alapján, amit előállítunk, ezt senki nem veszi figyelembe, és azt viszont, amikor mennyi Holstein-Fries marhát, vagy sarolét, vagy divatos fajtákról beszélünk, valaki előállít, és akkor hús vagy tej árbevétel van, ott viszont számolják, hogy hú, ez mekkora árbevétel. Miért gond ez? Tehát miért jött ez elő egyáltalán? Mint mondtam, pályázatot készítünk elő, és ugyebár mondjuk egy állattartó terep fejlesztésnél, ami azért nálunk is mindig kellene, mert egy lerobbant éjesztelepet vettünk át, gyakorlatilag van a gazdaságossági számításunk. Mennyi volt az árbevételed? Mert akkor rentábilis egy beruházás, annyi az árbevétele, hogy a beruházással az úgy arányban van, hogy jövedelem, termelő képesség növekszik. Na most, akárhogy néztem előről hátra, pályázatíróval és oda-vissza a kiírást, arra nem találtam lehetőséget, hogy forintosítsuk azt az értéket, amit mi itt előállítunk természeti értékbe, holott egyébként magát a gazdálkodást jogosan, tehát ezért csináljuk a természeti értékek miatt, de a védelmük miatt ezer apró kötéllel van gúzsba kötve, azért, hogy a táj és a természeti értékek minél jobbak legyenek, minél természetesebbek legyenek, illetve a természeti értéke minél gazdagabb legyen, de valahol ezt a tevékenységet maga a mostani rendszer nem ismeri el.
Pedig el kell ismerni, egyébként akkor a természetet úgy hagyjuk, tönkre megy. Igaz, hogy magának kialakítaná, de nem azzal a fajta védett és hasznos állatokkal, növényekkel. No, de vidám dolgokról is beszéljünk. Kint szól a zene, pásztoroknak szól a zene, az ételfőzés az lassan-lassan megy. Azért a hagyományos rendezvényeiteket megtartjátok, gondolom, ez most megvan, akkor lesz a tavaszlesen, és azokat, amelyeket már ugye a környék is meg többen várnak. Biztos, hogy nem adtok lejjebb belőle. Ugye?
Hát a mai nap úgy indult, hogy mi megérkeztünk, és utánunk nem sokkal később felfedeztem egy arcot, Németi Jánosét, aki a Holtovágy örökös pásztora, és valami hihetetlen boldogság töltött el, ugyanis én pályámat ugyan egyetemi oktatóként, kutatóként kezdtem, de utána a Holtovágyon szolgáltam ott is a Nemzeti Parknál pár évet, és bizony megismerhettem még ezeket az embereket, most már Németi Jani bácsi, akkor Németi János magatarti, rátarti juhász volt, és én őket ismertem, ezt a generációt. Tehát maga az ő személye is számomra azt mutatta, hogy érdemes ezt a rendezvényt évről évre megtartani. Ha ő eljött a Holtobágyról, megtisztelt bennünket, az azt jelenti, hogy van értelme ezzel dolgozni. Valahol azon pásztorokra emlékeztünk itt egy-egy pohár bodza szörp mellett. Ja, volt egy kis barack is, és az nem szörp, de akiket nagyra tartottunk, és akiket még mind a ketten ismertünk a Holtobágyon, és az ő emléküket, ezt a hagyományt, a pásztorhagyományt, ezt nagyon fontos megtartani. Viszont az előbb sosszan beszéltem arról, hogy a természetvédelem a hagyományőrzésen kívül a másik fő feladatunk, és minden évben kétszer emlékezünk meg, vagy próbálunk természetvédelemmel kapcsolatos rendezvényt tartani. Egyik a tavaszi nagy takarítás a földnapja körül, amikor a természet is megújul, és egy kicsit szeretnénk bevonni az embereket abba, hogy itt a tanya környéke is egy kicsit kevesebb szeméttel, rendezettebb tereppel várja a vendégeket. A következő pedig valamikor nyár vége felé lesz. Itt mindig egy fajhoz vagy fajcsoporthoz köthető tematikus nap. Ma éppen annak a rendezvénynek az előadója is jelen volt, és egyeztettünk. Tehát aki a baglyok iránt érdeklődik, és itt nem itt az éjjel számítógép fölött kusadó baglyokra gondolok, hanem a gyöngybagolyra, kuvikra, uhurra, amiből emlegette a kuvikot, meg a gyöngybaglyot, aki még a tanyánkban is megtalálható, itt költenek. Tehát egy ilyen rendezvény lesz, amire szeretettel várunk minden hallgatót, és figyeljék a közalapítvány honlapját, Facebook oldalát, és ott időbeértesítést adunk. Igyekszünk egy informatív, a fajok életéről, védelmére, szükségességéről, védelmének módjáról előadásokat tartatni, és ehhez kötni olyan gyakorlati ismereteket, ami aki kedvet kapott arra, hogy a baglyokkal többet foglalkozzon, akár úgy, hogy fészkelési lehetőséget biztosít számukra, vagy táplálkozásit, az úgy menjen el, hogy kedvet érezzen ahhoz, hogy ő is tegyen valamit a fajokért, hiszen több fajuk van a baglyoknak.
Hát köszönöm szépen, te házigazda vagy, úgyhogy másokkal is kell törődnöd, bár egy kicsikét azért most pihengetsz, jó egészséget, gyors gyógyulást a lábadnak, mert hát azért te nem tudsz nyugodt lenni, úgy is menni fogsz, ha fáj, ha nem.
Hát azért óvatosan járkálok most, aztán majd eldönti a röggel, hogy ugrálok, vagy fekszek a következő napokban, de most a röggel helyett ide jöttem, mert úgy ítéltem meg, hogy itt valószínűleg hamarabb lesz eredményhirdetés, mint az STK-ba, ha a sorba ültem volna, itt meg legalább jól érzem magam.
Bodnár Mihályt, a Tiszatáj közalapítvány titkárát. Hallották a kesznyéteni Szamárhátról. Folytatjuk műsorunkat egy hortobágyi örökös pásztorral.
Németi János vagyok, Balmadújvárosban születtem.
Na, azt hiszem, hogy már egyszer találkoztunk. És
biztos tudtam, találkoztunk, mert hogy... ott is jártunk már, akivel járok énekelni. Na,
de itt.
Ja, itt is
találkoztunk. És tavaly azt hiszem, hogy énekelt egyet, ott még igen. A tornácon.
Igen, énekeltem, igen.
Akkor most eljött, de nem énekelni most.
Énekelhetek most is, de nem kértek fel, akkor...
Gyakran jár egyébként, mostanában van ideje.
Van időm, hát most mondjuk már most egy lábom van, csak már egy 6 hónapja, addig mindenütt ott voltam. Most is szoktam menni, megyek, ahova hívnak.
Hol volt ön pásztor?
Hortobágyon, lényegében Balmazújváros környékén, de voltam a Ohaton is, ha tudod merre van.
Valat ott állni.
Én, na mind, ott is voltam valameddig, de Újváros környékén voltam lényegében. Ott is születtem, meg ott.
Milyen állatokra vigyázott?
Mondhatnám, hogy minden voltam. Csikós gulyás, de bőkép juhász.
Ugye a csikósok magasan forták az orrukat,
igen, nem? Hát már aki voltam, hát én nem tudom, mondom, de voltam ideig, óráig csikós is, úgy azért mondom, hogy tehát mindenfélét, de zömmel a jurnál voltam.
Mennyi volt, hány darab?
Hát mikor mennyi, úgy mondom, a fejőzből 250 darab volt, egy norma, így mondjuk, a meddőből meg 500 darab. Úgy egy norma, úgy mondom, tehát egy embernek annyit kellett gondozni.
Portobágyon nem nagyon kellett körmölni, gondolom.
De hogy nem kellett. Kellett, sántultak, úgy mondom, hát körmöl, tehát lényegében sántázni kellett, nem is annyira körmöl, hát körmöltünk is, de már elmondok itt egy témát, hogy ugye 20 éves koromig maszek magángazdálkodó, vagy maszek, akkor még nem mondták, hogy maszek magángazdálkodó, volt egy kis földünk, meg jószág, 50-60-70 darab jövünk volt. Nem ismertem a sántát, majd mikor a nagy üzembe kerültem, akkor ott már azt voltak.
Általában nem akkor sántult le, hogyha istállóba tartották?
Nem tudnám úgy mondani. Istállóba tartottuk mink is egyébként, mert azért mondom, hogy valahogy abban az időben nem sántult. Nem ismertem a sántát, majd mikor 62-ben mentem, úgy közbötben nyolztuk, voltam katona 60-ig. Akkor ott leszereltem, ott mentem a tejjedbe, mert akkor ára megszűntem a szegság, ugye. Na mindegy, már csak azért mondom ezt, hogy 59-ben volt a tagosítás, ugye akkor mindenkit befogtak a tejjedbe, a lényeg az, mert leszereltem, akkor már a tejjedbe mentem most. Ott voltam ideig óráig Csikós, és úgy mondom, után csípeltünk, arattunk még abba az időbe. Ott így ősszel mondom, megyek egy jószág mellé. Ott akkor mentem el a juhó egy másik helyre.
Melyik volt a nehezebb, a juh vagy a csikóság? Jugászat hát, vagy a csikóság?
A birkát jobb szerettem, bár nehezebb volt, ha úgy mondom, hogy ott fejtünk annak idején. A 250 darab juhot meg kellett 200 napjába fejni, ott fogni is, meg fejni, csak én nem próbáltam, és nem is tudja elképzelni, hogy milyen az a fejét.
Kézzel.
Úgy bírom, vagy 10, vagy inkább 20 éven keresztül fejtem.
Nem egy egyszerű munka volt egyébként, ugye a kezét nem rángatt el egy cseppet.
Nem, de azért még hál' Istennek nem reszket a kezem annak ellenére, hogy 85 vagyok.
500 meddővel, hát bizony gondolom, hogy azzal volt elég gond, de a fejőssel is.
Igen, sőt, arattam, kaszáltam még egy szezont a csíplőgép, az akkori csíplőgép, hogy dolgozni kellett a kívít. Nem láttál, lehet, hogy láttál.
Betetni kellett azt a
csíplőgépet. Igen, de...
Kévét kihozani, betenni.
Igen, úgy, mint azért mondom, még az is egy szezont végig. Tehát nem sért ki a kedem, a munka, úgy mondanám.
Az állatok mellett minden napot kellett lenni, hajnaltól estig.
Ilyen nappal volt, mikor ilyen nappal ott voltunk.
Ja, lett akkor.
Nem, akkor is, de nyárban is, mikor kint voltunk a legelén, úgy akkor este, mit tudom én, 10 óráig legeltettük, ott beállítottuk, mert nem mindig volt hodály meg karám, hanem csak úgy szabad ég alatt, azt akkor hát bizony íbren kellett aludni, hogy elindult a szúnyog, elhajtsa, meg mit tudom én. Tehát aki ezt nem próbált, el tudja képzelni, hogy...
Ugye az időjárásnak ki volt téve mindig.
Mindennek ki volt, meg a cungyoknak, meg a mindennek, tehát a lényegében.
És amikor nagy szárazság volt a legeltetés, hogy ment? Egész nap jártak a juhok, meg
egész nap úgy bizony, meg sem nagyon álltak, igen. Igen, bár általában már úgy mondom, már mikor a nagy üzembe, már a TSZ-be útnak, úgy akkor általában tallóra, mert ugye úgy mondanám, a központ például ott mi környékünk, Nagyhárt meg Jenőház, ott ahol volt a központ, hogy akkor hazamentünk oda a tallóra, akkor most ha nem volt már mit legyen, akkor volt, hogy egy darab lucernát is megengedtek, hogy ráengedhettük. Meg után jött a silózás, meg a ripaásás, meg a... Tehát mentünk egyik helyről a másikra lényegében. Akkor tehát olyan nagyon szárazságban úgy annyira nem voltunk ki nagy epen.
Pásztor étel főző verseny van. Gondolom, egy párszor főzett magának.
Igen, főztem én magamnak is, másnak is, már olyan nagyobb csapatnak is, de magamnak minden nap főztem. Minden főképp tisztelevest szerettem legjobban. Úgy mondom, most is megfőzöm minden nap, már elmondom, minden. de slambutor is főztem, de az inkább ritkábban.
Az hosszabb ideig tartott volna.
Igen, az tovább tartott, meg mit tudom én. Nem, hanem hogy mondjam neked, például télben, mint ahogy mondtam, tehát össze hazamentünk a központba, ott volt hodály, ott teleltünk, tavasztal mentünk a legelőre. Na most a legelőn már a teljesbe, úgy mondom, mindenkinek volt egy kunyhaúja. Tehát úgy mondom neki, volt egy hodály is, már akkor a teljesbe, hogy építettek hodályt, meg kunyhaú is volt mindenkinek külön, volt ott, akkor ott a kunyhaúba volt a bográs, meg a mindenért, tehát akkor bement reggel, ha úgy indítottunk, akkor főztünk, ha nem, akkor délben biztos főztünk, tehát volt rá alkalom.
Tehát de akkor ott főzött a kunyhaúba, nem kint
teljesen a szabadban? Nem kint a pusztában, nem, tehát lényegében a kunyhaúba, úgymond. Kunyhaúba, igen, lényegében a kunyhaúba, előtt kunyhaúba. Volt, mikor előtt a kunyhaúba csináltunk egy ilyen kis főzőhelyet, azt abban főztünk. De bent is volt ilyen konyhánk, amiben tüzeltünk, azt úgy főztünk.
Hát akkor úri ember volt ott, hát ott minden volt, akkor bármit lehetett. Hát egyébként, ha tarisznyában lett volna, akkor csak krumpli, vagy valami ilyesmi.
Igen, persze, mondjuk azért mondom, hát mondjuk a tarisznyát úgy nem, de már nőztem, mikor bementünk ott, ugye, akkor tarisznyát vittük magunkkal, mert akkor hát kenyérszalonnát, vagy azt, amit már úgy feleség, azt, amit főzött, vagy csinált, már úgy mondom, az, vagy nyárban is úgy mondanám, elmondom itt neked, hogy a feleséget, vagy a gyerekiket is két családommal kimköltöztünk a kunyhaúba tavasszal, mikor az iskola még egy idő még nem jártak ott, mikor jártak, akkor vége lett az iskolának, akkor kik jöttek a feleség és a gyerekek és a kunyhaúnál voltunk. Akkor nyár hátuljáig, mondom, általában tall, aratás utánig, akkor az hazamentek, akkor ők is hazamentek a házhoz. Én meg a ott a, mentünk egy helyről a másikra.
Hány kutyája volt?
A fenet, hogy össze-vissza sok volt.
Ja, mondom, de egyszerre kettő?
Egyszerre, hát általában egy volt. A Junál nem kell két kutya, érted? Tehát nem, a Marhánál inkább kell két kutya, de a Junál általában egy. De ha netán volt, hogy két kutyám, akkor úgy megtanítottam őket, hogy az egyiknek szóltam, hogy eridjam arról, vagy hajtsd vissza. A másiknak csak bólintottam a fejemmel, már úgy mondom, hogy tehát külön is el tudtam küldni, mert két kutya a Virkánál nem jön.
Na, ha Virkán lenne, akkor nem is tartanék két kutyát. Akkor én se tartok két kutyát, bár nincs Virkán.
Igen.
Jó. De azokat kiskorától nevelted?
Én általában kiskorától neveltem a kiskutyákat. Úgy szereztem, vagy vettem, vagy nekem is volt olyan, hogy megfialt volt.
Puli volt általában?
Általában puli. De volt ilyen kóc is.
A se buta?
Nem, se üt. Mondhatnám, volt egy kóc, ilyen nagy kóc kutyám, úgy mondom, az olyan ügyes úr, hogy sose szaggatta meg se a jót, érted, mert ugye van, amelyik enni szeretne belőle, már így mondom, de az meg se csikarta, meg nagyon szépen hajtottunk, vagy addig még meg nem döglött tartottam, az már így mondom.
Hát azért gondolom, egy kicsit nosztalgiázik, visszagondol a múltra.
Persze, hogy ne,
álmodik néha ez?
Álmodok, úgy bizony, nem, hogy mindig abból álmodok, merre jártam, meg hogy volt.
Egyébként egy nap hány kilométert mentek, amikor reggel
nem tudok semmit. Már
nem volt beszerelve.
Nem volt beszerelve, mutassa. Hát egész volt, mikor egész nap, ugye, ha esős idő volt, nem ülhettünk, le se nagyon tudtunk ülni. Akkor álltunk, meg mentünk, úgy mondom, a jó után. Tehát...
Soba volt mindig magán, vagy?
Még annak idején még nem volt szűri, így mondanám, most a már ilyen esőkabátunk volt. Már ősszel meg bundát, már subának mondják, soban én bundának mondom.
Subának, subának.
Rocka, bérka, bőr, az a hosszú szőrű. Olyan bundám volt, így mondom, az ősszel, ha hideg volt, akkor azt vettem fel, mentem a jó után.
Akkor egy pár bérkát csak kivett a bőréből.
Hát annyira nem, a nagy üzemben nem. Mikor magán, vagy nekem, ha volt, mert ugye mellette még nekem is volt 15-20 bírkám mindig, abból esetleg, de a te nagy üzemet valahogy nem volt hozzá, merszem, úgy mondom. Mindig úgy van, nyugodtan akarok aludni, engem ne zaklasson. Tehát a nagy üzemét nem. Csak akkor vágtuk le, így mondom, ha megengedték, hogy na, ez egy kába, vagy ilyen-olyan volt, érted, na ezt levághassátok, de fizetni kérdét valamennyit, nem sokat, de valamit. De
amúgy úgy nem... Mi lett a bundájával? Kikészítették?
Persze.
Levágta, besózta?
Így nem szóztuk, nem, az már nem bunda, melyik szózva. Csak meghagytuk száradni, a bűrt kiterítettük, érted, most akkor... Mikor megszáradt, akkor szépen benedvesítettük, esetleg szappanos vízzel, mert az, tehát úgy mondom, nem ilyen tímsó, meg ez, meg sokan használnak azt is, meg nem tudom én, mit ilyen vegyszereket. Csak tiszta hideg vízzel, érted, akkor kitöltük, tehát kákaóval, most hiába mondom, nem láttál még olyat, ha felköltöttük azt, akkor szép, addig törtük, érted, tehát kitöltük a bűrt, úgyhogy kívül is olyan, szép volt, mint belül, érted, a szőr közt is. Tehát úgy kitörtük, tehát még meg tudnám mutatni, még van, megvan a bunda, amit én csináltam saját kezűleg, még 63-ban már így mondanám neked. Csak manyúgyom, hogy belesett egy kicsit, de mert a fiam is ilyen pásztoros tűnála van, na mindegy, csak még meg tudnám, hogy most is olyan finom a bűre, hogy le a kalappa, tehát azért mondom, hogy az, de ahogy is tudni kell, hogy...
Fia még dolgozik? Vagy már...
Dolgozik még, igen.
Hát
már most lesz 60 éves, ma mondom a fiam.
Megtanulta akkor magától a szakmát.
Meg, igen.
Már az csak élőben lehet, nem lehet úgy, hogy elmondom.
Éppen lehet, úgy is van, aki úgy csinálja, de ez ő benne is nőtt, meg akkor még ilyen mezőgazdaság iskolát is járt már a fiammal. Pallagra járt már 4 évig, úgy mondom. De amúgy mondom, van bujája, birkák vannak, meg van 10 lova is.
Akkor szereti az állatokat.
Szereti.
Németi János örökös hortobágyi pásztort hallották. Végezetül a 10. pásztorétel főző viadal zsűriének elnökét hallják.
Zsófi János vagyok, a Szabadtúzi Lovagrend észak-magyarországi főkapitánya.
Ha olvasni tudok, akkor ezeket majdnem tudtam volna, de tulajdonképpen akkor ön egy jó pár helyen zsűrizhet.
Igen,
nem
igen.
Ma,
hanem... Nem ma, hanem meg túl is vagyunk már jó pár zsűrizésen. Szeretjük csinálni, mert ez egy érdekes kis elfoglaltság, egy kis barátkozós, jelen esetben ugye a pásztorételekkel, illetve a pásztorhagyományokat ápoló csapatokkal egy nagyon jó, kellemes délelőttöt fogunk eltölteni, beszélgetvén az ételekről, és ehhez tartozó technikákról, technológiákról, mindenféle ilyen szép, finom dolgokról.
Szabadtűzi lovagrend, tehát ez azt jelenti, hogy bográcsos ételek általában, gondolom, meg hát azok, amelyek. Én nem szoktam itt olyan dolgokat készítgetni, a faszenes, meg bármi más, de nekem a szabadtűzi az a bográcsos jelenti.
Igen, hát ez a hagyományosabb értelembe vett fatüzelés, nem a faszenes, az egy másik irányvonal, az a grillezés irányvonal. Mind a kettőnek megvan a helye, mind a kettőnek megvan a maga hívő csapata, hogy fogalmazhatok így. De most itt jelen pillanatban a pásztorok, ugye ők fán tüzeltek annak idején bográcsba, és lambucöhön ételek voltak a napi szintű étkük, és hébe-hóba, amikor úgy alakult, akkor egy kis pörkölt alapanyag is került, és most itt a főző csapatok, akik azt hiszem 12 körül vannak, itt mind a két irányvonalat be fogják mutatni, megkóstoljuk.
A pásztor, ugye azt tudjuk, hogy legalábbis sejtjük, hogy egész legeltetési szezonban kint tartózkodott. Kint a mezőn tarisznyájába mindig volt valami tésztaféle. Így. Azt tudom, hús az már ritkábban jutott, ugye?
Az már a hús csak
akkor... szalonna volt.
Szalonna volt, tészta volt, krumpli is volt. Hús csak akkor, hogyha valami kisebb baleset történhetett esetleg, vagy valami ügyesebb volt, mint a gazda, és akkor mégis ki is alá került valami élőállat, de inkább a szokványos, igen, az a húsmentes, gyakorlatilag a szalonna, tészta és a krumpli kombó, ugye, amit különböző néven illettek az ország különböző részein, de itt inkább az öhön és a slambuc az, amit jobban asszociálunk.
Ugye ez általában egy héten egyszer feltöltötte a tarisznyát, és akkor vagy két héten egyszer, attól függ, milyen messze legeltettek, és akkor saját magának főzött. Csak azt már nem tudom, hogy büszkék voltak-e a pásztorok arra, hogy mit főztek.
Hát azt én sem tudom, nem voltam se pásztor, se abban az időben ott, amikor ez napi szintű volt. Szerintem biztos, hogy szereztek olyan rutint, hogy ők nagy örömmel zsűrizték a saját kosztjukat, mert hát ebből kellett a kalóriát összeszedni, amivel a munkájukat el tudták végezni. Úgyhogy szerintem finomakat főztek. Megkóstolnám még a mai is az akkori igazi ételeket.
Kis avas szalonna, és akkor hozzá a megfelelő, jól megfőzött, vagy jól lesütött öhömnek való lebbencsnek is szokták
hívni. Ugye különböző neveken van, sőt, ha most maradunk az öhönnél, akkor ugye van a mezítlábas, meg a bocskoros, tehát amikor kis hagyma, paprika is került bele, ugye az a gazdagabb, de az általánosabb a mezítlábas változata. Öreg lebencs, ugye amikor már bőlévre emgedik, és mindenféle egyéb helyi büszkeségek voltak az ilyen főzések, de mindenkinek meg volt a maga kis titka.
Most ahhoz, hogy zsűrizzen valaki, bátorság kell, vagy azért kell egy kicsi szakértelem is?
Úgy gondolom, hogy mindenképpen kell egy kis bátorság, és nálunk a Szabadtűzi Lovagrendnél ez úgy működik, hogy azért egy komoly vizsgával, egy felkészítésen vagyunk töltött. Tényleg komolyan le kellett vizsgázni komoly szaktekintélyek előtt, tehát azért itt nagyon sok olyan neves szakács, mesterszakács, séf van ebben a körben, aki minket oktat, hogy azért ezt komolyan kell venni. Tiszteljük mi is a főzőcsapatokat, és úgy várhatunk el viszont is tiszteletet. Megvan, hogy milyen pontok szerint, milyen síkon megyünk végig a zsűrűzésen, az asztal kinézete, a főzőpályának a kinézete, az alapanyag előkészítés. Ennek mind megvannak a pontozási dolgai, pont azért, hogy mivel többen vagyunk az országban szabadtűziként, illetve más társulásoknak is a zsűriei, hogy azért legyen egy közösség, tehát ne adhok jelleggel döntsünk valakinek a produktumáról, hanem ugyanazokat a dolgokat vegyük figyelembe, így tartjuk korrektnek.
Úgy általában ön objektív tud lenni, úgy érzi, vagy azért néha van olyan hangulata, hogy
akkor se jön be ugyanúgy, mint az előtt.
Én igyekszek objektívnek maradni, a hangulat és hangulatfokozó elemeket kihagyjuk a zsűrizésből. Tehát ez megint egy szigorú dolog nálunk, pont azért, hogy ha mennyire lehet, maradjunk objektívek. Természetesen akkor tudunk egy kicsit elcsábulni, hogyha valaki csinosabb pályán dolgozik, csinosabb ruhával van, autentikusabb ételeket tud készíteni, és megadja a módját, sőt, esetleg van hozzá egy kis sztoria története is, hogy mi miért, tehát felkészült, tehát hogy komolyan veszi azt a főző tevékenységet, amiért most eljött egy versenyre.
Hát akkor az egy komplex dolog így. Ugye ön a zsűri elnöke, illetve az, aki szakember is, akik segítenek, azok gondolom, hogy csak hallgatnak önre majd.
Mindenféleképpen, bár nagyon sok esetben a főzőcsapatok részvevői sokkal ügyesebbek, gyakorló szakemberek, tehát ez a zsűrizés, ez egy kicsit ez egy érdekes dolog, mert nekünk úgy gondolom a különbséget kell tudnunk jól megtalálni, nem jól elkészíteni az ételt, mert 12 csapatból lehet, hogy itt vannak 20, akik jobban főznek, mint jó magam, de nekem azt kell eldönteni, illetve a zsűri tagjainknak azt kell eldöntenünk, hogy adott helyen, adott körülmények között mennyire sikerült aznap egy nagyon jó produktumot előhozni nekik.
Mondjuk ahhoz értek, hogyha ránézek valamire, tetszik, nem tetszik, olyannak kell lenni, vagy nem olyannak, akkor látom, hogy népviseletben van, valamilyen ruhában is van, tehát már eleve készült rá, úgy nem csak az anyagi dolgára gondolok, hanem úgy szellemileg is, úgy rákészült azzal, hogy hogyan is fog majd főzni. De az ízeket, én azt megmondom őszintén, nem tudnám igazából 3-4-12 után azt mondani, hogy hát ez nekem, ez pontosan olyan, amilyennek kellene lenni.
Igen, ez egy érdekes kérdés, ugye nem érezzük egyformán ízeket az istény, ezért van a zsűri bizottság, fogalmazunk, hogy nem egy főből, hanem több főből egyszer, illetve nagyobb minta vagy versenymű között, amikor zsűrizünk, a jobbakat, amit kinézünk, azt általában mindig visszakóstoljuk. Tehát szűkítjük a kört, mert vannak olyan események, ahol akár 40-50 ételt kell végigkóstolnunk is, ez most nem az, mert itt azt hiszem csak 12 lesz, de amikor egy nagyon nagy a mintaszám, akkor tényleg egy visszakóstolással, egy előminősítés után egy szigorú szempontok szerint nézzük, és azért ezt úgy sikerül eldönteni, legalábbis az a tapasztalat.
Pálinka, bor, sütemény. Minden helyen van olyan plusz anyag, amivel az előző ízt úgy eltompítják. Önök el tudják vízzel esetleg, vagy nem tudom, vagy nem is kell, hanem egy kicsit pihentetnek?
Egy kis pihentetés, én személy szerint a szódára esküszök, tehát én...
Tehát akkor mégiscsak van.
Ez az én trükköm, tehát én szódával megyek körbe, és akkor ebben próbálom úgymond egyenlő feltételekkel zsűrizni mindenkinek az étkét. Mondom, olyan még nem volt itt keszthétemben sem, meg máshol sem, hogy nagyon meggergettek volna minket, hogy butaságot mondtunk, vagy csináltunk. Olyan volt már, el kell mondjam, amikor nagyon nem értett egyet a valamelyik csapat versenyzője a zsűri döntésével, de ezt nagyon frappánsan, ügyesen megoldottuk, leültettük azt a idézőjelbe, azt a két főző csapatot, és megkóstoltattuk vele a másikét. Uh-huh. És a végén kiderült, hogy jól döntöttünk.
Akkor jó, ehhez gyakorlat is kell, ám, hogy...
meg hogyan, egy kis bátorság.
Ezt kérdeztem az elején, hogy gyakorlat is, és pontosan még az is, hogy megismerni az embereket. Ugye nem csak úgy van, hogy oda viszik ön elé, és akkor megkóstolja, hanem körbejárják, megnézik ugye a mechanizmust, magát, a főzésnek, a tisztaságát, meg minden, amit elmondott. És ez egyébként önöknek mit jelent az, hogyha úgy megegyeznek, és azt mondják, hogy igen, jól bíráltam. Öröm? Vagy valami büszkeség?
Mindenképpen, hát gyakorlatilag én úgy fogom fel ezt a zsűrizést, hogy mi szolgáljuk a itt lévő csapatokat, tehát mi csak segítjük abban, hogy elmondjuk a véleményünket, össze tudjuk hasonlítani a többi csapatével, és örömet ad az igen, amikor megtaláljuk azt a vételt, ami kimagasló lett az aznapi versenyből, és látszik a versenyző csapatokon, hogy ez nekik hosszú távú örömet és büszkeséget is fog okozni, az oklevél és a díjak mellett természetesen.
Tehát zömében dicsérnek, csak
valamelyiket kevésbé dicsérik, meg valamelyiket jobban. Tehát olyanokat nem szoktak, hogy leszídni, hanem csak egy picikét dicsérni, kisebb dicséret lesz.
Tehát már az eleve, hogy valaki összekészül, idejön, készül rá hetekig, családa, stb. Hát könyörgöm, hát ez dicséretet érdemel. Tehát ő az idejét, energiát, pénzét áldozza arra, hogy egy közösségi rendezvényen, jelen esetben egy pásztorétel főző versenyen, pásztorétel hagyományát tovább visszük. Hát itt mindenki dicséret érdemel.
Mondjuk annyiból különleges ez a dolog, hogy szürke marhából igen kevesen szoktak otthon főzőcskézni, úgyhogy ez egy kicsit két más, a vadasabb ízt ad, ugye?
Igen, az ugye a szürke marha az is hát jó magyar vad gyakorlatilag. Másképp kell csinálni, és igen, nem kerül minden nap az asztalra, ez tény és való, kicsit más is a technológia, ugye kicsit erősebb hús, de mondjuk itt, akik főznek, a fele csapat mondjuk pörkölt el, én úgy veszem észre, hogy ők már rutinosak ebbe, tehát nem az első szürke marha alapanyag kerül most a kezükbe, mert a beszélgetésekből ez már kijött, tudják, hogy időben hogy kell elnyújtani a főzés hosszát, meg mindenféle trükköket be tudnak, hanem profi csapatok jöttek össze.
Hát mert tizedik alkalommal zajlik, úgyhogy már van, aki többetszer volt itt.
Így van, meg hát nem csak ez az egy van nekik, hanem akik több helyre járnak, van, aki rendszerességgel, van, aki csak hébe-hóba, de akik mondom, ide eljöttek, azok minden dicséretet megérdemelnek.
Épp beszélgettem régi ismerőségünk, a Fakanál Ördöge csapat, ugye most csak kettő-hárman vannak ide, Tácsra is megy a csapat ilyenkor, és hát minden üvény, ahol zabad tízi dolog van. Hát
ők már azért rutinos rókák ilyen szempontból, tehát ők nagyon ügyesek, látszik, hogy tényleg kis újban van, és imádják, és ez egy család összetartó dolog is, tehát nagyon jó itt lenni az ő környezetükben is.
Zsófi János a 10. pásztorétel főző viadal zsűriének elnökét hallották. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket Papp Péter, a műsor szerkesztője. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk! Thank you.